Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az adventi várakozáson már átfénylik az öröm, közelgő karácsony öröme, a violaszínű gyertyák mellett meggyújtjuk a rózsaszínűt. Advent harmadik vasárnapja van. Az ünnepi mise ószövetségi olvasmányával kezdjük, Szofóniás próféta könyvéből való. Dalolj Sion leánya, zengi éneket Izrael, ürülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya, elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet. Izrael királya az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben, ne félj Sion, ne lankadjon kezed. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével. Örül majd neked újjongó örömmel, úgy, mint aki ünnepet ül. Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből való. Még Jézus nem szerepel bennem, de már a közelgő üdvözítő hatalma érvényesül a keresztelő szavaiban. Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá, Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik, ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarulja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szóló lapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szélvijét. A búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik a üdvösséget. Keresztelő János. Ugye érdekes ez, magyarban keresztelőnek mondjuk, hát inkább ilyen megmerítő volt ő, mint keresztelő. A kereszt alak nem játszott szerepet abban, hogy vízzel leöntötte megtisztulásra vágyakozó embereket. Az Isten kegyelmének a fejezéseképpen. Ez a keresztelő János, egyelőre még nincs ott Jézus, de ő Jézus működését készíti elő, és ennek a tudatában szólítja a népet bűnbánatra, és biztatja a megtisztulásra. Keresztelő János bűnbánatot hirdet. És már korábban is hallgatták a beszédeit hosszabb időtől, és eltelik a szívük reménykedéssel. Mi az ő dolguk, hogy befogadhassák az Isten rájuk hajnoló kegyelmét? Mit tegyünk? A nép megkérdezte. És akkor az első érdekes dolog, ugye a sokasághoz fordul a keresztelő, és azt mondja, hogy akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. Hát ugye egy kicsit furcsa szó szerint, alig ha vehetjük, olyan, akinek egy ruhája se volt, nem volt ott a keresztelőn, mert nem pucéron áldogáltak a szegények se. De valahogy megértjük ezt, hogy akinek bővében van, vagy akár kevéssel is több van, mint a legszükségesebb, az legyen nagy lelkű, és adja oda a nálánál szegényebbnek azt, amire neki igazából nincsen szüksége. Ugye itt ez van ennek a lelkülete, hogy kevéssel is beérjük itt a Földön, és az a kevés elég. Nem kell félni a ránk szakadó jövőtől, hanem bizakodni kell az Istenbe, és a kevéssel is beérni, és akkor meg fogjuk tapasztalni az Isten nagy lelkiségét. Az, hogy vigyáz ránk. Nem könnyelmiség ez, hanem szeretet és bizalom, Istenbe vetett bizalom. A karácsonynak az öröme, amikor várunk arra, hogy az Isten kegyelme csak ugyan kiáradjon ránk, és az talán nem is a földi javaknak a ránk szakadásában mutatkozik meg, hanem egy olyan belső megtisztulásban, megerősödésben, ami több a földi javaknál, és azoknak is az útját megegyenesíti. Akinek két ruhája van, ossza meg azzal, akinek egy sincs. Akinek ennivalója van, ugyanígy tegyen. És akkor jönnek a nehezebb fiúk, akiknek hát nem csak a szegénység, vagy a épp csak, hogy élek lelkülete, a jellemzője, hanem valami méltóságot vagy rangot foglalnak el a világban, amelyik lehetővé teszi számukra azt, hogy hát így kihúzzák magukat, és aztán gazdagabbak legyenek, meg nagyobb megbecsülést követeljenek az emberektől, mint a többiek. A fámosok jönnek, de azért most is mégis jönnek, mert ők is érzik, hogy valami még nagyobbra szükségük van, amit maguk sose szerezhetnek meg maguknak, hanem csak ajándékba kaphatják a Jóistentől. Jönnek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, megmosdassa, tisztára mossa őket, megújítsa őket a kegyelemnek a hatalmával, bocsássa meg nekik a vétkeiket. Ezek a vámosok, ezek is érzik nem csak, hogy rászorulnak az Isten segítségére, hanem hogy megtisztulnak, és ennek a kegyelemnek a ajándékát remélik az Istentől elsősorban. Jöttek, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá, Mester, mit tegyünk? Milyen érdekes a felelete, ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva, vagyis ne a saját zsebetekre dolgozatok, hanem a rátok bízott pénzügyi feladatokat azt töltsétek be, nem kegyetlenkedve, hanem szolgalmasan, felelősségülattal, de a zsebetekre ne kérjetek többet a igazságosnál, vagy a valóban kifizetendő összegnél. Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is. Ezek a katonák, ezek római katonák. Ugye egy olyan vidéken élünk, ahol nem római emberek laknak, hanem például zsidók, de hozzájuk hasonló semmit a népek. De a rómaiak megszálló hatalom tulajdonképpen. És ők is jönnek most, mert valamiképpen rájuk is kiárad ez a kegyelem, ami a lakosságra kiárad. Jönnek, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldatokkal. Ugye a katonát, a római katonát, a római állam fizette, ez a zsold. Abból is meg lehet élni, nem fényesen, de azért tisztességgel, vagy nem nélkülöző módon. De a katonát úgy fizetik az ilyen nagyhatalmak, gondolják, hogy úgy maga is szerez, és a hatalmával visszaél. Hát kevés fel az államtól, többit meg majd összekaporintja magának hatalmával. Hát ezt akarja Jézus megszüntetni. Ne zsarnokoskodjatok, tehát ne a magatok zsebére dolgozatok, ne bántsatok senkit, elégedjetek meg a zsoldotokkal. És ezek nem nincs felelet rá. Ezek az emberek örömmel hallják azt, hogy ez a dolguk, és valahogy megkönnyebbülő szívvel engedelmeskednek. Csak ugyan maguk is örülnek, mert aki kegyetlenül kizsarolja az leigázott népeket, az maga is szégyeli magát tulajdonképpen, és most egy kicsit kihúzza magát, hogy nem kell bűnvallomásokat tenni, de ígéretet tegyünk, és akkor tisztább lesz az életünk, igazabb lesz, mi magunk is ennek az Istennek a kegyességéből úgy fogunk élni ezután, hogy a tükör előtt nem szégyeljük magunkat, hanem derűsen nézzünk szembe önmagunkkal. A nép feszülten várakozott. Mindjárt azon töprengtek magukban, hogy nem János-e a Krisztus, vagyis az igazi megváltó. Hát aki ilyeneket ígér, akkor talán ez a nagy megváltónak az ígérete. Tiszta lelkismerettel és mégis Istenben bízva nem koldus módra élhetünk itt a Földön. Az ő népeként, tiszta szívvel, egymás szemébe is mosolyogva tudunk tekinteni, hogy ilyen szép lesz. Azon töprengtek, nem János-e a Krisztus. És ezért János így szólt hozzájuk, hirtelen ugye curukkor, én csak vízzel keresztellek titeket. Vízzel foglak leönteni titeket, vagy vízbe foglak megmeríteni, mert nem leöntötték, ugye megmerítették vízbe. Én csak vízben merítelek meg titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. Mit tud még hozni azon a hatáson kívül, amely a vízzel való megmerítéssel együtt jár, hogy lélekben megtisztulnak ezek az emberek. Azt mondja, hogy ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Hát ugye ezt aztán lehetne sokáig magyarázni, hogy mi is az a szent lélek. És mégsem magyarázza, a keresztelő valószínűleg nem is magyarázta akkor, hogy valami lélek ez. Ez mi ugye azt mondjuk, hogy a Szent Háromságnak harmadik személye, akit majd Jézus elhoz, és kiárad az világra, aki megkeresztelkedik, az majd megkapja a szent lelket. Mi még azt is mondjuk, hogy a szentségek között lesz a bérmálás, megbérmálkozunk, megkapjuk a szent lelket. Tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ez a tűz, ez itt nem pusztító hatalomként jelenik meg, hanem inkább lobogásként, életként, belső gazdagságként, hatalomként, és utána és tisztaságként is, mint hogyha nem volna korma meg füstje, hanem tiszta láng. Majd jön az Isten, aki nála, aki hatalmasabb, jön, küldi Jézust, aki beteljesíti ezt, és szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni, és szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérvjét, mint aki betakarító munkát végez a gabona betakarításakor, a búzát csűrjébe gyűjtse, és a pejvát oltatatlan tűzben elégesse. Az emberek között ez a megváltó, ez majd egy igazságot tesz, ki méltó vagy alkalmas a kegyelemre, és ki az, aki ellenáll, és akit a pejvaként oltatatlan tűzben el kell égetni. De a fő gesztus, ez a megtisztítás, a blúzát csűrébe gyűjti, betakarító gesztus ez már, a gabonát az aratáskor betakarítják csűrbe, hogy pejvát oltatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdítja a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget, hogy az közel van, ahogy mi is ezt hirdetjük, hogy itt van már, nincs két hét, és itt a karácsony. Jézus születésének a közeledését ünnepeljük. Nem tudjuk, hogy Jézus mikor született, milyen napon, de az egyház azt a napot választotta, amikor a nappalok hosszabbodni kezdenek, az éjszakák rövidülni. A világ menete valahogyan megváltozik akkor, amikor Jézus a földre lép, és ennek a megváltozásnak a története bontakozik ki évezredeken át körülötte az egyház tevékenysége által. Hát készülünk a karácsonyra. Mi is valahogy ott vagyunk ezek között, az emberek között, akik úgy belefáradtunk a hétköznapokba, amelyeknek a hatalma sokszor megül bennünket, elfeleteti velünk az eget, és a reménységet, és a közöttük munkáló kegyelmet. És most közel van az ünnep, Krisztus születésének az ünnepe. Hát az Isten megváltott minket, és velünk van ennek a megváltónak a hatalma, és nem engedi, hogy a létnek a nehézkessége, a bűnei, a fáradtsága felülkerekedjék bennünk, és megosszon egymás ellen fordítson minket, hanem betölti a szívünket kegyelemmel. Ez a kegyelem nem csak azt jelenti, hogy az Isten megbocsát, azt is jelenti, hogy megbocsátást, amit létettünk, azt megbocsátja. De azt is jelenti, hogy mellénk áll, hogy ne legyünk a saját fogyatékos erőnkre utalva az életben, hanem az ő gazdagsága hason át minket, sokszorozza meg leleménnyel, jó indulattal, bátorsággal, jókedvel, a mi szívünket, izmainkat is, testünket, lelkünket hasra át. És ennek a nevében, ennek a perspektíváikon tudjunk élni és gondolkodni. Ennek a forrása az Isten kegyelme, és ennek a forrása az ünnep, amelyiknek a küszöbén állunk, amely közeledik hozzánk. Hát elgondolkodunk ezen. Ugye az advent, a karácsonyváró idő, ami Krisztus után 2001 néhányas esztendőnkben sokszor bizony emberi igyekezettel telik el inkább, mint ilyen várakozó bizalommal és örömmel. Persze, hogy hát ránk is van bízva sok minden, és a szülők igyekeznek, hogy karácsonyra hát kipucolják a lakást, meg könnyebbé tegyek egy picit a mindennapok terhét, és tényleg megterítsék az asztalt, és ünnepi étellel, itallal tudjanak örömet szerezni rájuk bizottaknak. Ajándékokat is tudtunk adni egymásnak, hogy egymást bátorítsuk, hogy szeretjük azt, aki az Isten mellénk állított, és akit a hétköznapoknak a munkája során néha összeveszünk, vagy megrendül benne a bizalmunk, vagy megromlik a viszonyunk. Hát most ezeket szeretnénk elfelejteni. És a gazdagság forrásaiban, kegyelmi forrásaiban megújulva kölcsönös viszonyunkat is szeretnénk megtisztítani és beragyogni. Igen, és szeretjük egymást is. Isten tesz képessé arra, hogy ennek a kölcsönös szeretetnek a leleményével az életünket szépé tegyük. Itt már a Földön is. De ugye ránk is vonatkozik ez, hogy hát úgy kell viselkednünk, mint ezeknek az embereknek itt, hogy igyekezzünk, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy gondolkodjunk ezeken a mélységeken is. Ne álljon meg a figyelmünk a láthatónál, a felszínnél, ahol a bevásárlásokat intézzük, a kölcsönös földi igényeknek, reményeknek a beteljesülésére keresünk alkalmat, meg lehetőséget, hogy a kevésből is sokra teljék. Nem csak arról van szó, hogy mi magunk megsokszorozzuk most, összeszedjük magunkat, és akkor kiderül, hogy ez is, az is sikeredik, hogyha csak ugyan jobban figyelünk egymásra, hanem arról van szó, hogy az Isten figyel ránk, és a kegyelme előtt kell megnyílnunk. Itt pedig felvetődik, és azt kell csinálnunk, amit ezeknek az embereknek. János bűnbánatot hirdetett. Hát nekünk is bűnbánatot kell tartanunk. És a bűnbánat nem a keserűség ideje, hanem a megtisztulásé. És ennek a mélységi dimenziója nyílik meg, még nem késő, hogy az Istenhöz forduljunk elsősorban, és ne azon törjük a fejünket, hogy nekünk mivel kell lehet a gyerekeink, az hitvestársunk életét szebbé tennünk, hanem hogy hogy is tudjuk Isten irgalma, kegyelme előtt megnyitni a szívünket, hogy ő tegye a mi szívünket szebbé, tisztává, örvendezőbbé igazán. Nem az a felszólítás, hogy szedd össze magad, hanem az a felszólítás, hogy nyisd ki a szemedet a közelgő Isten előtt, fogadd be és invitáld meg, és tedd önmagadat hajlékonyá, szabaddá, az Isten örvendező munkatársává az ünnepi időben, hogy a jövőnek az útja tisztább legyen, mint az életed útja idáig volt. Akkor lesz az ember a kegyelem részese, és akkor lesz a kegyelemnek a munkatársa is, meg megajándékozottja is, ha nem a maga indulatától vár valamiféle fölemelkedést, vagy földi vágyaknak a beteljesedését. A mi gondolatvilágunkban is elgondolkodható, hogy az élet olyan, hogy az ember megkísértés között él. Azért is, mert nem mindig örvendező az élet, hanem nehézségekkel kerülünk szembe, és akkor az erőnk lankad, elfáradunk, elkeseredünk, kínunkba, rossz utakra tévedünk, és úgy akarunk erőt venni a bajon, hogy lopunk, csalunk, meg nem engedett töbletet szerzünk, azért, hogy a hiányainkat pótolhassuk. Higgyünk abban, ez a Jézus ajánlata, hogy az Isten figyel ránk, és ha mi összeszedjük magunkat, és nem a bűneink révén várunk valami javulást az életállapotunkba, akkor ezt a javulást segít megtalálni jó úton, igaz úton. A jó úton, a becsület útján lépjünk előbbre. Higgyünk abban, hogy van Isten, aki nem csak megbünteti, aki önző módon vétkezik azért, hogy neki könnyebb legyen, és a másik rovására boldoguljon, hanem olyan emberekre vár, akik vele együttműködni készek, és akiket ő a nehézségek során is támogatja a jelenlétével, a segítségével. Nagyon érdekes ez, hogy igenis tapasztaljuk ezt, hogy 2000 év óta az egyház tagjai, megkeresztelt emberek is, mindannyian önmagunkon is, a sátánnak a hatalmába is benne vagyunk azért, és Jézus, és még Jézus sem üzte ki teljesen a sátánt a környezetünkből, a kísértő megjelenik bennünk, könnyebb életet kínál, hirtelenebb biztonságot, és becsap, és belecsalogat a csapdáiba, vétkekre biztat. Olyan érdekes ez, hogy az egyház életében a szentségek között ott van a bűnbánat szentsége, hogy igenis nem csak arra szorulunk rá, hogy megkeresztelkedjünk, hogy szent áldozásban megerősödjük, hogy a Szentlélek megerősítse a szívünket a bérvállásban, vagy a házasságban segítsen, hogy a egymástól hűséget fogadott társak boldogságot lejjenek a közösségükben, áldozatokat vállaljanak egymásért, és örömük teljék a gyerekeikbe, és tudjanak jól nevelni. Most milyen érdekes, hogy ezek között azért mégis a mi életünkben is vannak hibák, bukások, fáradtságok, azonok a következmények. Rossz úton indultunk el, magunk is tudtuk, hogy az nem az Isten akarata szerint való, nem bíztunk eléggé benne, és magunkban inkább elfelejtettünk olyasmit, amit bánnunk kell, mások életét megkeserítettük, igazságon Istennel szembefordultunk, bűnbánatot kell tartanunk. Milyen érdekes ez karácsony előtt, hogy igenis így tesszük tisztává a szívünket igazán, nem csak a vágyaink ébrednek föl, akkor, amikor a kis Jézus jászolának a csöngőjét meghalljuk csöngeni valahol a szívünk mélyén, hanem ez a tudat is, hogy jobban kell ragaszkodnom ő hozzá, hogy meg kell bánnom azt, hogy nem eléggé figyeltem rá, nem eléggé bíztam benne, és akkor ezeket meg kell gyónni most itt, és a gyónásban megtisztulva önmagamat fölkészíteni a karácsonyra, és arra, hogy nem csak az ajándékokat bizakodó szívvel megköszönjem, és velük csak ugyan újra életet, új életet, gazdagabb életet tudja kezdeni, hanem hogy azokkal, akikkel együtt élek, akiket esetleg megrövidítettem, akikkel nem figyeltem eléggé, esetleg az ő életük megromlásának is okozója voltam, azok között áldás lehessek. Ezek nagyon fontos elemei az ünnepre való előkészülésünknek. Valahogy megkeresni az útját egy igazi karácsonyi gyónásnak, vagy ha másképp nem, akkor annak, hogy telefonon fel tudjak hívni egy papot, akit ismerek és szeretek, és el tudjam végezni vele, azt ő már tudni fogja, hogy hogy csinálja, megtalálni ennek a módját, és megtalálni annak a módját, hogy azokat, akiket nevelek, akiket az Isten rám bízott, azokat elő is elvezessem az ő bűneiknek a felismeréséhez, megvallásához segítséget adjak neki. A család öreg tagjainak papot hívja, hogy elvigyem őket most karácsony előtt, hogy a gyónásukat el tudják végezni, és így tovább. És hogy valahogy ennek az egésznek, ennek a különös helyzetnek a tudatában egyre tökéletesebben tudjunk keresztény életet élni, hogy esendő emberek vagyunk, de az Isten kegyelmében élők, aki velünk van, és a bűneinket nem úgy oldja ki, hogy egy nagy fordulattal, most ettől kezdve már soha semmi kísértésbe se lesz részünk, hanem botladozva élünk, de felállunk, és az ő kegyelmével bizalommal készülünk, például a karácsony titkálat a ünnepléséhez, a kegyelmeinek a befogadására. Az ünnep abban is segít, hogy egymással lehűljünk, és ne csak egy fényes karácsonyfa alatt karácsonyi énekeket énekelve, hanem úgy, hogy megtaláljuk az Isten körüli közösségnek azt a lelkét, amelyik a gondok között, a közös gondok között egymásnak segítséget tud adni, egymásért imádkozni tud, egymásnak a lelkét segíti közelebb a közös gazda szeretetéhez. Hát ezekre gondolunk ma, így köszöntjük ezt a Jézust, így köszönjük az adventnak a figyelmeztetését, ígéretét, biztatását és örömét, és érezzük meg benne már a közelgő karácsonyt, hogy megújjon a szívünk, és csak ugyan megújjon körülöttünk a világ is, ilyen bölcsességben, figyelemben, odaadásban, és Istenre nyíló reményben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.